Következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok! Nem tudom, önök szoktak-e metrón, buszon, villamoson az utastársakat figyelni. Egy érdekes sport mondanám, de hát nem sport valójában. Én valamikor Zuglóban laktam, és Budaörsre jártam fél hétre dolgozni minden reggel éveken keresztül, és az a nagyon korai időszak az egy nagyon érdekes társadalmi csoportot, réteget nem merek mondani, mutatott nekem, nap mint nap nagyon figyeltem az arcokat, és próbáltam elgondolni, hogy mi lehet vele, jó napja volt, rossz napja lesz majd, vagy mire készül. De aztán volt, amikor valamitől egy órával később mentem, már egy egészen más típusú utas közönséggel utaztam együtt. Nagyon érdekes volt ez az én privát szociológiai megfigyeléseim, ezek, hogy az emberek, amikor utaznak, mennyire itatódik át a tekintetük, a nézésük és a magatartásuk azzal, ami őket éppen leginkább foglalkoztatja. Szóval, hogy milyen napra hogyan készülnek. Aztán sokat változott az utóbbi 15-20 évben ez a dolog, hiszen a mobiltelefon és a folyamatos telefonozás az sok mindenkit levett erről a befele való gondolkodásról, és az arcokra nem is nagyon látni, hogy mi ül ki. És aztán ez mindez akkor jutott eszembe, amikor ma a metrón jöttem, és figyeltem, szemben ült velem két középkorú hölgy. Az egyik olyan kócos volt, és éppen egy szál, illetve egy cserepes virággal érkezett, amit ott tartott. Mellette egy ilyen nem jókedvű másik hölgy ült, és akkor valahogy szóba elegyedtek, hát a pontos tartalmát nyilván nem hallottam, szemben ültem velük, de azt hiszem, hogy a virágról valamit kérdezett a már korábban ott ülő nő, mondta ez a pas, hogy nagyon szeretném, nagyon kedves ismerősnek viszem, hogyha a szép virág lenne, és akkor egy-két tanácsot mondott neki, és közben elkezdtek beszélni, és azt láttam, hogy ezek a kifejezéstelennek tűnő arcok kifejezésekkel teltek meg, és valami kis párbeszéd is elindult közöttük, és aztán, amikor az egyik metró megállónál a régebben már ott ülő hölgy leszállni készült, akkor szép napot kívántak egymásnak, jól elköszöntek, és egészen más arc kifejezésekkel, persze azért valamennyire megőrizve az eredeti habitusukat, de kiszállt ez a hölgy. Szóval egy kicsit az foglalkoztatott, hogy mennyire ül ki az arcunkra, hogy mi van velünk, hogy az ember mennyire felelős a tekintetért, vagy az arc kifejezéséért, illetve hogy milyen érdekes, hogy az emberek hogy viselkednek, és hát annyi mindent történik velünk, hogy ezek néha valamelyest kiolvashatók. Na hát ez egy útközbeni gondolat volt csak, de áttérnénk a Civil Rádió mai délutáni magazinra, a 117 percre, amelynek a házigazdái vagyunk, és néhány szót arról, hogy mi minden lesz a következő 7 órában. Van egy-két dolog, ami bizonytalan, ami még közben lesz, mert nagyon sok lemondás volt, de valahogy ki fogjuk majd ezt bírni. Szóval, Dávid kezdte, hogy mi is az, mit ajánlani tudunk a kedves hallgatóknak.
A Kortárs Építészeti Központ egy online kerekasztal beszélgetést szervez, pontosabban kettő lesz ez, majd február 20-án, hogyan lépünk a klímacselekvés útjára, praktikákat próbálnak ahhoz adni, hogy mi emberek, mármint hétköznapi emberek, mit tehetünk a klímacselekvéssel kapcsolatban. Pink Edith lesz majd a vendégünk.
Van a Méltányosság Politika Elemző Központban egy történész fiatalember, Pár Ádám, aki rendszeresen szokott nekem küldeni az írásaiból, mert egyszer jót beszélgettünk adásban az egyik ilyen írásáról, és most is megakadt a szemem egy John Dewey nevű, ha jól ejtem, állampolgárról ír, aki, és őről fogunk beszélgetni majd, aki egy ilyen megbecsült ember volt a maga korában, és ő nagyon érdekes módon a pedagógiai elméletét azt az állampolgári neveléshez kötötte, erről vallott különböző nézeteket, erről fogunk beszélgetni, majd talán ennél azért színesebb lesz Pár Ádámmal való beszélgetésünk.
A Petkupa Egyesület folyómentő kézikönyvet jelentett meg, amely 3 tankönyvből és 1 mesekönyvből álló sorozat lesz. Bitter Zsuzsanna, a Petkupa Egyesület irodavezetője lesz majd itt velünk a vonalban, akit arról kérdezzünk, hogy mit érdemes tudni erről a bizonyos kézikönyvről. Aztán 2 témáról itt ketten Ferivel fogunk beszélgetni a stúdióban. Az első a most pénteken aktuális város megújító műhely lesz.
Ezzel foglalkoztunk egy másfél-két héttel ezelőtt körülbelül. A szuburbanizáció szó, idegen szó, de nagyon erősen a hétköznapi, mindennapi életünket érinti. Azt a jelenséget írja le, hogy a várost körbeveszi szinte egy gyűrű, és hogy azok a mozgások, mert a várost mindig a környezetével együtt kell értelmezni, erről majd a beszélgetésben is szó lesz, amelyek, tehát hogy sok mindent meghatároz ez a környezet, és hogy ez mennyire káros, mennyire nem szól, erről fogunk beszélgetni egy kicsit akkor ennél most bővebben majd, és akkor majd bővebben.
Másik témánk pedig, hogy elkészült, nagy vonalakban már látható az idei Szociális Munka Világnapja programja, amelyet szűk egy hónap múlva március 18-án rendezünk. Jó magam is benne vagyok ebben a szervezőbizottságban, az ELTE képviseletében, és erről a világnapja, a Szociális Munka Világnapjának fontosságáról, illetve a várható eseményekről beszélgetünk majd Ferivel körülbelül 5 órakor.
4-6 körül egy nagyon érdekes téma, amit egy kolléganőnk, Elekes Irén ajánlott, egy pop-up kiállítás lesz, méghozzá Csapó Idának, Végre fiú a családban, ezt a címet adták neki, egy szakmai konferencia lesz, transgenerációs konferencia a neve ennek. Erről majd többet fogunk megtudni talán a beszélgetésben, de nem ez a fő témája, hanem ennek a egyik kiegészítő háttéreseménye Csapó Idának a kiállítása. És hát majd ebben akkor egy kicsit bővebben faggatom arról, hogy mit is jelent ez a transgenerációs jelenség abban a kiállítási anyagban, amivel ő ott a helyszínen szerepelni fog.
Szakmai napot rendeznek a Pilisben, Barabás Emesét fogom majd kérdezni, az Európa Ház EU-s programjainak koordinátorát arról, hogy mi lesz ez a program, kire lehet számítani, és pontosan mikor lesz, és nem faültetéssel fognak kedveskedni majd a jelenlévőknek, hanem makvetéssel, ugyanis teljesen befagyott a talaj a Pilisben is, és így megváltozott a program. Sportrovatunkban pedig az idei bótsóról fogjuk kérdezni a Magyar Vitorlás Szövetség elnökét, dr. Gellér Lászlót.
Hát ez a magkez engem most nagyon megbozgatott, nagyon érdekes.
Látod, hogy, nem is tudtad, meglettelek
hogy mi minden lehet változást elérni, például a hideg, ami télen van és februárban, hát már egyre szokatlanabb, hogy ilyen telünk is van. Hát ez a következő 2 óra, és nyilván közben mindenféle jó zenék is lesznek, amiről a hangmester Petik András gondoskodik majd, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, és akkor a mai délutáni műsorvezető szerkesztők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc vagyunk. Néhány másodperc, vagy 1-2 perc, és indulunk.
114, 115, 116.
117 perc.
Hogyan lépjünk a klímacselekvés útjára? Ezzel kapcsolatban rendeznek majd kerekasztal beszélgetést, online kerekasztal beszélgetést a Kortárs Építészeti Központban, illetve ha jól tudom, akkor egy pillanat, és már is utána nézek, hogy a klímaplatform programmal kapcsolatban, illetve azon belül. Pink Edith van itt velünk a vonalban, a Kortárs Építészeti Központtól. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Mit érdemes tudni erről az online kerekasztal beszélgetésről? Február 20-án lesz, és ha jól láttam, akkor két része is lesz majd ennek a beszélgetésnek.
Igen, ugye ennek a rendezvénynek a keretét azt egy uniós projekt adja, egy CERV projekt, aminek Rural a címe, és elég beszédes a címe is, tehát ugye ennek a projektnek az a alapvetése, hogy nagyon fontos lenne, hogy a vidéken élők szemléletét is formálni lehessen, és képessé tenni őket arra, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos, a globális éghajlatváltozással kapcsolatos helyi és uniós ilyen környezetvédelmi akciókban, politikai döntéshozatalban aktívan részt vehessenek. Tehát, hogy ez adja a keretét a rendezvénynek, és azért van két részre osztva, mert tulajdonképpen ennek a projektnek a vázát, vagy a lényegét az adja, hogy csináltunk egy kisebb kutatást, ugye a résztvevő 5 országban folyt egy kisebb kutatást, az adott vidéki célterületen, ahol az ott élőket kérdeztük meg arról, hogy hogyan élik meg a klímaváltozást, illetve azt is, hogy hogyan látják az uniós zöld rendelkezések, különösen a European Green Deal-nek a leképeződését az életükben, és az is adja ennek az egésznek az egyediségét ennek a projektnek, hogy ugye olyan témákkal foglalkoznak az adott partnerek, így mi is, mi Komárom-Esztergom megyét fókuszálunk egyébként, ami helyi probléma. És épp ezért a rendezvénynek az első része az így jobban a kutatás eredményére fókuszál, és ebből kiindulva hívtuk el a vendégeket, tehát ott, amik problémák általában felmerültek, például a klímáról való kommunikáció módja, vagy hogy milyen megközelítések vannak arra, hogy hogyan lehet adaptálódni ez a helyzethez. A második rész az egy picit politikaibb, tehát ott meg is hívtunk, szerencsére is értünk, bár ugye pont most folyik a német választási kampány, de német parlamenti képviselőt is el tudtunk hívni a beszélgetésbe, és oszták EP képviselőt is, aki egyébként gazdálkodó is, tehát hogy ott jobban tudunk arra fókuszálni, hogy hogyan élik meg a civil szervezetek is a zöld politikának a létét, kereteit az életükben.
Sokszor, amikor a klímaváltozásra gondolunk, vagy az azzal kapcsolatos cselekvési lehetőségekre, olyan messzinek, távolinak tűnik, hogy majd valaki más ezt megteszi helyettünk. Hogyan tudják, milyen módszerekkel tudják mégis megszólítani azokat, akik igazán a frontvonalban vannak, szóval az átlag embereket, hogy mit lehet tenni
hát
ezek?
Borzasztóan nehéz. Egyrészt van egy olyan tendencia, hogy a legtöbb ilyen szemléletforgató program egyrészt városokban zajlik, ugye ezért is mentünk mi most vidékre, másrészt pedig kihagy olyan generációkat, akiknek a működése, magatartása az ugye jelentősen meghatározza nem csak a jelenünket, a jövőnket is. Tehát értem itt azon, hogy gyakorlatilag a középkorúak szemléletformálását, mint hogyha el is felejtenénk, tehát ugye leginkább a fiatalokra fókuszálnak a program, ami nagyon helyes, meg nagyon jó, mert ugye elérhetők, csak hát ugye a jövőjük, nem tudjuk milyen jövőre készítjük fel őket, hogyha a jelennel nem foglalkozunk. De egyébként meg nagyon fontos szerintünk a paradigmaváltás a kommunikációban, és ezért is hívtuk meg Forgács Bálintot, akinek a cikkei ugye most eléggé felkapott, nem cikkei, hanem az elmélete arról, hogy váltani kéne, tehát hogy beragadtunk egy ilyen 90-es évekbeli picit ilyen elkenős, szelíd kommunikációba. Ő, mint pszichológus is azt mondja, hogy inkább tehát erős üzenetek kellenek, konkrét üzenetek, inkább kvázi nyugassunk, de hát nem voltunk, hanem a tényleges veszélyre hívjuk fel a figyelmet, de elmondjuk azt is, hogy mik a lehetőségek. Tehát, hogy adjunk eszközöket is ezekhez. Úgyhogy nem igazán teljesen nem tudom megválaszolni a kérdését, nagyon igyekszünk, nagy az apátia, és most egy picit azt érezzük, hogy most mint a, nyilván nem lehet erről a dologról túl sokat beszélni, de hogy csak most ezen a héten 4 olyan rendezvény van, ami a klímaváltozással kapcsolatos, tehát hogy most egy másik véglet van, szerintünk nem mindegy, hogy hogyan beszélünk róla, és nem mindegy, hogy csak beszélünk róla, vagy kapcsolunk is hozzá megoldási lehetőségeket, konkrétaknak, amiben mi magunk részt veszünk.
Ez utóbbi talán azért is lehet kiemelten fontos, mert önmagában a klímaszorongás nem oldja meg ezeket a problémákat, tehát biztos vagyok abban, hogy sokan keresnek válaszokat, vagy praktikákat arra, hogy hogyan csökkenthetik valóban ezeket a káros hatásokat, vagy hogyan fordulhatna pozitívba ez a mérleg, és hogyan tehetnénk még többet annak érdekében, hogy ne csak csökkentjük a káros hatásokat, hanem pozitívan álljunk ezhez a kérdéshez, és már itt tervezzük meg a cselekvést.
A közösség ereje nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye, ha találkozunk, együtt vagyunk olyanokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, az se baj, hogy hasonlóan törünganak, de hogy ha együtt vagyunk, és ez valami cselekvésben nyilvánul meg, és az, hogy akik erről beszélnek, azok szintén részt vesznek benne, és példát mutatnak a saját életükkel, meg működésükkel, akkor a sokkal hitelesebb tud lenni. Tehát ezt látjuk mi igazán célra vezetőnek.
Nagyon sok online találkozó van és meeting a mai napjainkban. Mi az, amivel kiemelni ezt az online találkozót, hogyha egyen veszünk részt a következő héten, akkor miért pont ez legyen az?
Miért a milyen kell?
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy ennyire színes résztvevői kört, és ugye azt, hogy mondtam az elején is, hogy egy asztalhoz ültettünk például olyan megközelítéset képviselőket, olyan ellentét, nagyon látszólag nagyon ellentétes megközelítéseket, mint például a Deep Adaptation és mondjuk a humán ökológia Takács Csent András által képviselt kisközösségi program képviselői, tehát hogy ez azt gondolom, hogy önmagában unikális, nagyon jó, hogy ott lesz Bálint, vagy Forgács Bálint, aki ennek a kommunikációjáról is tud beszélni. Hát azt gondolom, hogy a másik, meg az, hogy a második részben, hogy úgy fognak tudni beszélgetni egymással a civil szférában, tehát konkrét akciókban résztvevők, ifjúsági programokat vezetők, és uniós jogalkotásban résztvevők, tehát hogy akik a kereteket meghatározzák, és tulajdonképpen most így akik így egymásra így távolról néznek, azok most így egy asztalnál jó képletesen, hogy online zajlik a másik rendezvény is, de hogy én azt gondolom, hogy ilyet nem nagyon láttunk még. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés lesz, és nem ígérjük, hogy majd úgy járunk fel a végén, hogy hú, akkor heuréka, megvan a megoldás, de azzal kimondunk dolgokat, és nagyon sokfajta megközelítéssel ezt így átbeszéljük, találkozunk gyakorlati életben működő szervezeteknek a képviselőivel, szóval, hogy ez azt gondolom, hogy egy nagyon széles horizontot fog mutatni ebben a témában.
Hogy látják egyébként most a döntéshozók, nyitottak arra, hogy klímakérdésekben megismerjék, vagy legalábbis kikérjék a helyiek, a közösségek véleményét, szóval meg lehet ezzel a témával szólítani a döntéshozást?
Hát ez egy mondhatnám, hogy kicsit beugratós kérdés is, és igen, mi egy picit visszacsatol az előző kérdésre, hogy azzal is különlegesek leszünk, hogy azért tisztában vagyunk azzal, hogy mennyit változtak a körülmények azóta, hogy mi elkezdtük szervezni ezt a rendezvényt, tehát hogy akkor még Trump nem kapta meg másodszor a hatalmat, tehát hogy nagyon konkrét dolgokról fogunk így gyakorlatilag beszélni, hiszen ez egy új helyzetet teremtett Európában is, és hát nagyon-nagyon kétséges, és hát nyilván ugye eltereli a figyelmet sok mindenről a védelmi politikára való erősebb koncentrálás, de azt gondolom, hogy más oldalról pedig hozhat egy olyan lendületet, ami ugye például ugye a sarkvidéki területekkel kapcsolatos amerikai tervek, ami azért Európát is érinti, tehát hogy itt elképzelhető, és nagyon remélem, hogy egy olyan fordulat következik be, ahol ezt még inkább Európának sokkal inkább képviselnie kell, és ez nem fog menni az emberek nélkül. Tehát ez tényleg nem fog megtörténni, mert ha nyers, ha csak a bányászatra gondolunk, tehát hogyha az ott élők ugye nem félnek attól, amit nem ismernek, nem tudják, hogy mi hova kerül, mibe kerül ez majd nekik, az ő környezetüknek, de hogyha tudják azt, hogy egyébként el van ez magyarázva, hogy ez gyakorlatilag fontos, és lehet olyan technikával csinálni, vagy technológiával, ami azért nem fogja lerombolni a környezetet, akkor nyilván másképp fognak el, és nem az lesz, hogy akkor kapásból azt mondják, hogy már pedig itt nem. Szóval, hogy muszáj lesz, tehát nincs más megoldás, és Európának most tényleg ilyen szempontból is az európai politikának paradigmát kell váltani, hogy ez itthon hogy fog megtörténni, hát ezt ebben szerintem menjünk most bele, mert nyilván ez egy sajátos helyzet, ami nálunk van politikailag.
Mit ajánlana azoknak, akik érdeklődnek a kerekasztal beszélgetések iránt, hol tudnak tájékozódni?
Hát a Facebook eseményt ott nagyon-nagyon sok helyen megosztottuk, tehát magának a Kortárs Építészeti Központnak a Facebook oldalán van, közösségi kertek projektünknek a saját Facebook oldala, van közösségikertek.hu weboldal, és van a projektnek is, a Rurál projektnek is egy honlapja, ruralprojekt.eu, tehát ott is fönt van az eseménynek a leírása, meg hát maga a projekt is, úgyhogy nagyon számos helyen tudnak információt találni, és nagyon, nagyon várjuk, hogy minél többen jön. Nagyon sokan jelentkeztek, jóval többen, mint amit számítottunk regisztrálás tekintetében, de nagyon bízunk benne, hogy ilyen sokan el is fognak jönni, nagyon sok országból, tehát még Ugandából is, érdeklőnek Brazíliából, tehát nagyon érdekes, hogy milyen messzire elment a híre a rendezvénynek.
Február 20-án, azaz holnap lesz tehát ez a kerekasztal beszélgetés a Kortárs Építészeti Központ szervezésében. Hogyan lépjünk a klímacselekvés útjára? Pink Edith volt a vendégünk. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a beszélgetésre.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
ahogy a felvezetőben is jeleztem, már egy érdekes szerzőt talált kedves rendszeres vendégünk, Pár Ádám, történész-politológus, hívta fel a figyelmemet egy írásukra, ami azt hiszem a Méltányosság Politikaelemző Központ kiadványában jelent talán meg. Egy John Dewey, ha jól ejtem, hanem majd kérem pontosítson, írására hívta fel a figyelmet, aki a pillanatnyi technikai vagy tudományos fejlődésnek a körülményei és ennek lehetséges következményeként a állampolgári nevelés hiánya vagy az állampolgári nevelés szükségessége merült föl. Legalábbis nagyjából ennyit is értettem meg a felvezetésből vagy az előzetes anyagból, úgyhogy kérem, most segítsen nekem. Jó napot kívánok, tehát Pár Ádámot keresek, és én Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok!
No, igen, hát,
John Dewey-nak a munkásságáról írtunk, pontosabban írtam ebben a kis tanulmányban, amelyik a Méltányosság Politika Elemző Központnak a honlapján jelent meg, méghozzá azért, mert a Méltányosság Politika Elemző Központ rendszeresen foglalkozik az állampolgári nevelés témájával, és úgy gondoltuk, hogy ezt a témát most megvizsgáljuk kifejezetten egy amerikai szerzőnek a perspektívájából, illetve az ő munkássága alapján. Már csak azért is, mert John Dewey egy olyan korszakban élt és alkotott, amikor az Egyesült Államok ugyanazokon a változásokon ment át, mint amin napjainkban a világ, akkor éppen a falusi, kisvárosi társadalomból egy ipari civilizációba való átmenettel zajlott, ma pedig hát egy posztindusztriális társadalomból, egy ipar utáni társadalomból egy még nem eléggé körvonalazott digitalizáción alapuló kapitalizmusba tartunk, és hát nyilván az állampolgári tudatosság az mind a két esetben nagyon fontos volt az állampolgárok alkalmazkodásához.
Ha jól veszem ki, akkor valójában egy aggodalom inspirálta vagy motiválta a sorait, hogy ez a változás olyan helyzeteket hoz elő, olyan tudásokat igényel, vagy olyan alkalmazkodást, amire a társadalom nem felkészült, és hát itt a állampolgári nevelést egyrészt általában a felnőtteket is érti rajta az ember, de egy kicsit az egész iskolarendszert is, amelyik valamilyen módon fölkészít a felnőtt életre.
Ez pontosan így van, azt határozottan szeretném leszögezni, hogy ez nem egy szakpolitikai és nem egy pedagógiai irat. Ez kifejezetten Dewey-nak a munkásságára és az abból a Magyarországra levonható, leszűrhető tanulságokra összpontosít. Nyilvánvalóan más a társadalmi, gazdasági fejlődés, de azért nagyon sok minden Magyarországon is alkalmazható, ami